Zárt tér. Művészet, kultúra, gazdaság. Zárt tér. Vári Magdi műsora.
Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, szól a rádió Zárt tér, Vári Magdi. Egy nagyon kedves vendégem van, köszönöm szépen, Juditka, hogy eljöttél. Józsa Juditot köszöntöm itt a stúdióba, kerámia szobrász, művészettörténész, egy galéria alapítója, tulajdonosa, és egy alapítványod is van. Köszöntelek a nézők és a hallgatók, inkább a hallgatók, mert ugye ez egy látvány, amit te csinálsz, és nagyon szép látvány. A galériád is nagyon mutatós és nagyon különleges. Mi az, amikor azt mondtad, hogy 2013-ban csináltad meg ezt az új galériát, hogy mennyivel volt ez több, mint a korábbi? Tudom, hogy ez egy nagyon kedves hely volt.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és hálás köszönet Vári Magdinak, hogy itt lehetek az ő műsorában, nagy örömmel jöttem. Hát valóban 2013-ban nyitottam meg ezt a galériát Budapesten, a Városház utcában, és hát nagy fába vágtam a fejszémet, hiszen ez egy nagyon romos állapotban lévő intézmény volt akkor, olyannyira, hogy még az ajtót is ki kellett cserélnem, mert...
Pedig ez a belvárosban van, 5. kerület,
Városház utca. A hajléktalanok és lepusztult állapotban volt, 2008 óta nem használták semmire, és teljesen föl kellett újítani, amit úgy sikerült, hogy hitelt vettem föl, és a többi. Tehát ez egy művésznek nem volt könnyű feladat, de úgy éreztem, hogy akkor voltam 39-40 éves, hogyha akkor nem vágok bele egy ilyen feladatba, akkor soha többet. Az előzmény meg az, hogy fönt a várban, a budai várban a Fortuna udvarban volt évekig a kis pici tiszta forrás galériám, 17 négyzetméteren. Nagyon szerettük ezt a kis pici helyet.
Ennek nem volt intimebb? Nem volt kedvesebb?
De nagyon kedves volt, de arra nem volt ott lehetőség, hogy kiállításokat rendezzünk meg, előadásokat, és azért... Az elképzelésem szerint, amikor az 5. kerületben megnézhettem ezt a leendő galériát, ezt a helyszínt magát, akkor én odaálmodtam nem csak a saját kiállításaimat, hanem más művészeknek is a kiállításait, és a maga módján így próbáltam, és próbálok azóta is segíteni olyan kortárs művészeken, akik hasonló színvonalban, hasonló mentalitásban, gyakorlatilag a magyar nemzeti művészetet, mint olyat pártfogó én itt ebben a munkában, művészettörténészként is, és művészként is.
Ez nagyon érdekes egyébként, mert aki művészettörténész, az azt mondja, sok mindenhez ért, de nem csinálja. És te nagy gyönyörű szobrokat csinálsz, a kerámia szobrász vagy. Ezt önmagad találtad ki, vagy tényleg olyan, hogy ez egy szobrok?
Valóban te rakod.
És az anyag is nagyon különleges, amit használsz.
Valóban. Többféle stílusban és technikában dolgozom, de a legkorábbi munkám, amit mintáztam, az 11 évesen készült. Tehát
és az is
gyerekfejjel. Az otthon van, az a saját otthon lakásomban, és ott őrizgetem. Ez egy számomra nagyon kedves alkotás. Egy olyan keresztvára boruló székely öregasszonyt képzeljen el a kedves rádióhallgató, akinek a fején egy kendő van, és ő átöleli térdre borulva a kereszt fát. Ez úgy készült ez a szobor, hogy akkor halt meg egy kedves szomszédunk, akit én nagyon tiszteltem és szerettem, és valahogy így kívánkozott ki belőlem a gyász, és nem véletlenül lett szeretett a címe. És ez, mint egy ilyen pici kis mérföldkő, meghatározta a munkásságomat, de már akkor gyerekfejjel kitaláltam ezt a hajtogatásos mintázós technikát, amit mai napig fejlesztek, csiszolok, és tanulok magam is. Hát maga az alapanyag különleges.
Mert... Tudod, hol láttam hasonló alapanyagot? A kínaiaknál, a terakotta hadseregnél. Ott ugye az agyag ott adott, és akartam ezt igazából jobban beszélni, és többet beszélni, hogy Hol találtad meg ezt az alapanyagot? Vagy ez egy közönséges alapanyag, és csak te fested, vagy égeted?
Nem. Nagyon sok kísérletnek az eredménye volt az, hogy itt Magyarországon a lehetőségekhez képest, tehát a kapható agyagokat kipróbálva, én négyféle agyagot használok. Ezek többnyire finomszemcséjű, tehát finomszemcséjű millimikronyi samotport tartalmaznak, de témától függően, és attól, hogy mázas felület, vagy nem mázas felület, attól függően használok fehér alapanyagot, vagy vöröset, vagy éppen szürkés tónusúakat is. Ha történelmi téma, és nem mázasan akarom égetni, akkor ez egy ilyen sötét, vöröses, barnás, feketés felületet kap, de a terakotta szín dominál, mert hogy vasoxiddal patinázok, és ezt még utólag ráégetem, vagy hát inkább rá szárítgatom, az ilyen 700 fokon, nem olyan magas fokon égetem a patinázást.
És hol van a műhelyed, hol égetek?
A műhelyem a kicsi kemencével a lakásomban van.
Tehát ezek
nagyok,
a szobrok nem nagyon nagyok.
Igen, kis pasztikák elsősorban, és ha nagy műveket alkotok, tehát nagyobb olyan domborműveket, vagy éppen háromdimenziós pasztikákat, akkor bérelek kemencét, vagy a szüleimnél égetem ki Korondon, Erdélyben.
Ezt a technikát teljes egészében te kísérletezted ki, vagy valahol Igen. lehetett valamit látni valahol?
Hát édesapám fazekasmester Erdélyben, Korondon. Én gondolom, hogy a rádió hallgatók közül sokan jártak a Józsa portán, és ha megnézik a kerámia tárgyakat oda haza, lehet, hogy éppen Józsa János Korondban ráírva, és az akkor az én szüleim műhelyében készült. Tehát én gyerekfejjel egy olyan fazekas családban nőttem föl, ahol szinte játékként tanultam meg az agyagmívesség csinyát, bínyát. De mégis én megtaláltam magamnak a terrakottákban, a kispasztikákban a saját utamat. Tehát nem használati tárgyakat készítek, hanem szobrocskákat. Inkább dísztárgyak, és valamilyen szinten egy kicsit úgy érzem, hogy a magam lehetősége és tehetsége szerint pici apró morzsák ezek, ami a különösen ha történelmi témájú munkákra gondolok, ami hozzátesz valamit a magyar nemzet kultúrájához. Gondolok én itt a Honfoglaló Magyarok sorozatomra, amit akkor mintáztam meg 1996-ban, amikor még nem nagyon foglalkoztak vele a magyar képzőművészek, vagy éppen a magyar nagyasszonyok.
Foglalkoztak vele, csak nem volt ennyire felkarolva ez a téma.
Hát igen, de én 1996-ban azért mintáztam meg őket, mert még akkor a köztudatban az emberek nem voltak, a magyar emberek nem voltak tisztában azzal, hogy miről is van szó. Tehát a nagy világ, az a Magyarországon kívüli világ pedig úgy fogta fel, hogy mi nyereg alatt puhítottuk a húst. Tehát azóta sokat fejlődtünk, és rengeteg kutatás előtérbe került, és hát én szívből remélem, hogy a Magyarságkutató Intézettel ez az irány is a helyére és helyes vágányra kerül a tudománytörténetben. Nem lenne, egyáltalán nem lenne baj, ha minél hamarabb sor kerülne erre.
Hát reméljük.
Természetesen aztán olyan történelmi témákat sorolhatnék még, mint a magyar nagyasszonyok kiállítási anyagom. Ugye itt 60 magyar asszonyt mintáztam meg.
És ezt lehet látni a galériád válandó kiállításként. Igen. A Városház utca 1-3 vagy 5?
Egy szám. Egy. Az emeleti részen a galériában lehetőség van arra, hogy állandó kiállításba rendezve mutathassam be a magyar nagyasszonyok kiállítási anyagnak egy széles válogatását. Mind a 60-at nem tudom kiállítani, mert a tér nem elég nagy ahhoz, és a tárlatlátogató se tud befogadni ilyen mennyiségű információt. Ezért egy ilyen 25 darabos kiállítási anyagban szoktam gyakran tartani tárlatvezetéseket, általában ingyenes tárlatvezetéseket gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. Mit szólnak a gyerekek hozzá? Befogadják ezt a nagyon színes, nagyon gazdag?
Nagyon szeretem a gyerekeket, hiszen ők a legőszintébbek, és ugyanolyan vizuálisak a legtöbbjük, mint én magam is voltam és vagyok. Tehát ha csak elképzeljük, hogy a magyar nagyasszonyok sorra elindul Emesétől, ugye az Árpádház ősanyjától egészen Tóth Ilonáig, az 56-os magyar hősnőig, akkor egy széles skálát ismerhetnek meg a gyerekek, és szemmel láthatóan megelevenedik egy-egy magyar asszony, egy történelmi személyiség, akiről ők jó esetben tanultak az iskolába, és jó, sokkal jobban megmarad a történelmi tudás a fejükben, hogyha valamihez, valamilyen képanyag világhoz tudják kötni.
Nagyon szép ruhába jöttél ide, megtiszteltél bennünket, ez is ilyen magyaros motívum, sújtásos, ugye?
Igen, valóban. Igen, Hamper Katinak a munkája, és nagyon szeretem.
A galériádban is van egyébként egy tulipános kompozíció, de még térjünk vissza ezekre a kis plasztikákra. Ugye ez nem csak sima, hanem ott is kidomborítod a népviseletet, vagy az akkori kor öltözékét.
Természetesen ahhoz, hogy hiteles legyen egy alkotás, és egy személyiség, akit megpróbálok visszaadni egy-egy ilyen kicsi szobrocskában,
hát
akár mekkorában lehetne, az nagyon fontos az, hogy korhűek legyünk. Nem arról van szó, hogy minden egyes motívum azonnal kis pici zsinórozáson vagy hímzésen egy az egyben olyan, mint egy felvételen. Nem, a művésznek át kell értelmeznie, és a személyiségnek megfelelően kell visszaadnia azt a viseletet. De, hogyha megnézzük mondjuk a Lorántffy Zsuzsanna című szobromat.
Pont megnéztem.
Lorántffy Zsuzsanna egy olyan erdélyi asztal mögött ül egy olyan széken, ami korhű, és az az asztalterítő, ami fölött ő ugye írja a Mózes és a Proféták című könyvét, annak a motívuma egy az egybe az a motívuma, amit ő maga hímzett arany és ezüst szálakkal. Ez a terítő ki van állítva a Magyar Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításában, meg lehet nézni. Tehát ez egy különösen fontos apróság, de ugyanakkor elhelyezi őt egy adott korban, és megelevenedik úgymond a magyar történelem a szemünk láttára. Én nagyon szeretem őket.
Cseréled is? Ugye azt mondtad, hogy 25 szobor van, egy ilyen kis plasztika fér ki.
Valóban csereberélem őket ezekben az árható vitrinekben, és akkor időnként kölcsönadom más kiállításokba egy-egy alkotást. Gyakran kölcsönkéri a Bélyeg Múzeum valamely kámat, és más.
Milyen célból?
A Bélyeg Múzeumban gyakran rendeznek különböző tematikájú kiállításokat. Igen. Így volt ott Brunswick Teréz éppen az egyik legutóbbi tárlatukban, vagy éppen Cinka Panna egy másik alkalommal.
Melyik a legkedvesebb figurád?
Én nagyon szeretem a Magyar Mesevilágból a Tündér Ilona című művemet. Uh-huh. Ez úgy kell elképzelni, hogy Tündér Ilona egy ilyen mesebeli bokorból emelkedik ki, és áldókéztartásban van, és körbeveszi egyfajta magyar, vagy inkább székely tulipános aura. Tehát egy ilyen mandorla formát ad ki körülötte ez a tulipán forma. Persze egy áttört csipkeszerű alkotást képzeljenek el, a szinte valóban fölemelkedik a térben, és kicsit magasabb, mint az átlag kisplasztikája, körülbelül 50-60 centi között van, de technikailag is egy nehéz megoldás volt, és nagy kihívás volt. Különösen szeretem a Patrona Hungáriét, a magyarok nagyasszonyát, aki nem csak, hogy a Szent Koronát viseli a fején úgy, ahogy illik ikonográfiailag ábrázolni, hanem a magyar koronázási palástot. Ez a palást sátorszerűen borul a vállára úgy, hogy szimbolikusan az összmagyarság fér el alatta. Hát Szent akkor István királyunk fölajánlott bennünket, országot és népet, tehát mi magyarok a szűzanya, azaz a Patrona Hungáriei palástja alatt mindannyian elférünk, csak hát ott kellene, hogy legyünk.
Milyen funkció van még itt? Mert óriási a tér, azt jól belaktátok, mennyi rendezvény van, milyen jellegű programok vannak.
A Józsa Judit Művészeti Alapítványon keresztül szervezünk különböző eseményeket, hiszen, mint mondtam, a tér adott, és gyakran rendezünk történelmi témájú előadásokat, művészettörténeti témájúakat, de itt működik minden hónap második csütörtökén Kovács Nóri előadó művész, énekművésznek a klubja, és minden hónap utolsó csütörtökén a Szívem Csücske nyelvőrző szalon Matoló Ágnessel és Kerekes Barnabás tanárúrral.
Köröd, tehát mennyi ennek a rajongó köröd, vagy akiket oda vonzottál?
Mindig tehát házasok a rendezvényei.
Tehát kell regisztrálni?
Legtöbb esetben igen. A nyelvőrző szalonnak van egy törzs közönsége, 50-80 fő általában véve, de az összes többi rendezvényünkön általában mindig telt házban. A kiállítás megnyitóimat, ami a saját alkotásaimra vonatkozik, azt nem tudjuk megrendezni a galériában, mert nem férünk el. Úgyhogy legutóbban 2018 2008-ban volt a Mária Magyarok Boldogasszonya tálaton megnyitója, azt a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia templomban rendeztük meg, mert nem csak azért, hogy elférjünk, hanem mert úgy éreztem, hogy hálát kell adnom a jó Istennek, hogy sikerült megmintázni úgy Máriát a Magyarok Boldogasszonyát 14 szoborban, mint egy 14 stációban, felmutatva őt a születése pillanatától, sőt az előtte lévő időktől egészen a kultuszáig, azaz a Mária utóéletéig. Egy különleges alkotás sorozat született, ami hát hiány a magyar képzőművészetben, így még nem mintázta meg őket senki.
Azt hiszem, hogy ebben teljesen igazad van, ugye Józsa Judittal beszélgetek, és 2009-ben a Magyar Kultúra lovagja lettél, valamint 2010-ben a Magyar Nagyasszonyok Női Esélyegyenlőség díját is megkaptad, és nem véletlenül. Van még valami, amit esetleg kihagytam? Transzilvánia alapítványtól is kaptál egy...
Igen, Transzilvánum alapítványtól kaptam valóban ilyet, hogy egy erdélyi kiválósága, nem igen. Is emlékszem pontosan, hogy az ember nem tartja olyan
nyilván. Na mi a keresztény értékrendet?
Pontosan. Igen. De én hálás vagyok minden egyes elismerésért, hiszen ezek erőt adnak, hogy az a sok küzdelem, amit a nagy közönség nem lát, hiszen én épp meséltem, hogy hajnalig mintáztam, és azért...
Most, amikor jöttél.
Valóban, tehát gyakran van úgy, hogy éjszaka mintázok, és napközben meg a galéria és az alapítvány ügyeit intézem, de próbálom okosan beosztani az időmet, nem mindig sikerül.
Én ugye azt gondolom, hogy nem azt fogom kérdezni, hogy mennyi idő kell ehhez, hanem az ihlet. Hogyan meríted? Megrendelést kapsz, vagy te gondolsz valamire, vagy milyen más egyéb tevékenységet végzel, amiből azt mondod, hogy igen, mert fel kell töltekezni, hogy nekem igenis ezt az alkotást létre kell hoznom időre, határidőre, vagy olyannak, amilyenek. Minden szobor sikerül, minden kis
nem,
praktika
sikerül. Nem, tehát úgy készül egy-egy alkotás, hogyha megérik a bensőmben, a lelkemben, akkor tudom megvintázni. Ha nem érzem úgy, hogy kikívánkozik, és bizsereg az úgy, akkor nem tudom megcsinálni. De először el kell tudnom képzelni belül, szinte körbeforgatva, háromdimenzióban látom azt a művet, és
te
utána...
térben látod, és igen. Térben képzeled el, akkori igen. Eseményeket is gondolsz hozzá?
Gyakran igen. És akkor, ha látom belül, akkor meg tudom mintázni, kézzelfoghatóvá tudom tenni. De ahhoz, hogy ez megérjen, az azt jelenti, hogy sokat kell foglalkozni azzal a témával, azzal a korral, hogyha egy magyar nagyasszonyról van szó, vagy valamely történelmi személyiségről, akkor gyakran olvasom a naplójegyzeteket, a levelezéseket. Tehát komoly kutatás folyik előtte, mielőtt ugye megszületne belül maga a személy, a személyiség, és akkor jó
esetben...
És kicsit esetben...
azonosulni is kell vele azzal a korral, meg azzal a gondolatvilággal.
Azonosulni nem lehet, mert ugye nem élünk akkor, és csomó minden
de
más befolyásolja.
De belegondolni, beleérezni lehet.
Beleérezni lehet, ez a nagyon jó szó. Igen.
Bele kell érezni, hogy akkor mit tettek.
Hát de ahhoz, hogy ezek jó művek legyenek, ahhoz az kell, hogy legyenek nyugodt pillanatok, ezért gyakran az éjszakákat választom ehhez.
Nagyon kimunkált, nagyon finom.
Feltöltekezés miatt azért vállalok olyan események szervezését, vagy éppen most a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációjáért alapítvánnyal egy közös munkát is bevállaltam, ahol a Kárpát-medencei Alkotóművészek Támogatása című projektjükbe vagy programjukba kurátorként hát egy olyan programsorozatot rendeztünk meg. Indult ez egy fotópályázattal, ahol...
Azt te hirdetted meg az alapítványon keresztül?
Igen, valóban.
Mi volt a feltétel? Ki indulhatott, vagy ki pályázhatott?
Amatőr és profi fotósok indulhattak, és egy nagyon-nagyon izgalmas anyag született.
Téma meg volt határozva?
Igen, a csíksomlyói pápalátogatás és maga a csíksomlyói búcsú volt a téma. Uh-huh, és egy nagyon izgalmas kiállítás volt, a galériában mutattuk be, nagyon sikeres volt. És a következő lépésben rendeztünk egy olyan alkotótábort Neszmélyben, ahol gyakorlatilag az első keresztény alkotóművészeti tábornak tettük le az alapkövét.
És hogy kerültetek oda?
Valójában a Káme Alapítványnak a projektvezetője Ízing László és Matolcsi János volt az, aki felfedezte Neszmélyben ezt a rétes pajtát, ami hát egy olyan környezetben...
Tudom, voltam ott.
Igen, ismer, nagyon örülök.
Amikor még nagyon pajta volt.
Hát
még
rendkívül jó az a nagy tér, ahol össze
hát
lehet
a Dunapart,
gyűlni.
Ott
a Dunapart közelsége.
A szőlők,
a templom nagyon-nagyon kedvesen fogadott minket a református lelkészségek. lelkész asszony, a záró ünnepségen eljött a katolikus pap is, ott volt az alpolgármester asszony, és hát a legnagyobb örömünkre a KÉSZ-nek, a Keresztény Értelmiségi Szövetségnek az elnöke, Maklári Ákos atya, aki még azzal is biztatott bennünket, hogy lesz folytatása ennek.
Hányan voltatok?
Összesen 10 alkotó művész vett részt.
Mind amatőr volt, és mint...
Nem volt köztük profi is, nagyon tehetséges emberek. Ebből a alkotóművészeti tábor anyagából rendeztünk most egy kiállítást a galériába, és hát kedvesen invitálom is a rádióhallgatókat, hogy november 22-ig ingyenesen megtekinthető, érdemes megnézni, hiszen többféle szemszögből az ég és föld között témát többféle szemszögből láthatjuk, viszont kortárs művészek szemein, lelkén átítatva. Szóval nagyon szép anyag ez, érdemes eljönni.
Te is részt vettél az oktatásban? Hány napig tartott ez
az oktatásban nem, én az összes háttérmunkát végeztem, de Molnár János grafikus festőművész és Madarasi István Kossuth díjas szobrászművész mentorálta a táborban lakókat és alkotókat, úgyhogy jó
kezdetben.
Ott
is laktak?
Ott is laktak, egy hétig.
Nagyon-nagyon. Milyen volt a korosztály megoszlása és a férfi-nők aránya? Mert azért ez egy lényeges, én azt látom, hogy ilyen alkotó
gyakorlatilag
táborban.
3 nő volt a 10 alkotó közül, és 2 fiatal lány is volt az alkotók között, de itt 30-asok, 40-esek és 60-asok voltak jelen.
Tehát kijöttek egymással, és egymással
nagyon jól, és amiben én reménykedtem, hogy kialakul köztük, ugye kárpát-medencei alkotók, Délvidék, Kárpátalja, Erdély. Felvidékről most nem volt alkotók, én szívből remélem, hogy jövőre jönnek.
Majd nagyon meghirdeted előbb,
újra meghirdetem, most is, számukra is nyitott volt, de nem voltak elég bátrak valamiért. Ahhoz, hogy egy lehetőséget...
Az első az mindig nehéz.
Pontosan így van. A lehetőséggel élni kell. Nem mindenki volt elég bátor hozzá. Aki bátor volt és eljött, az élt a lehetőséggel.
Kellett hozni nekik vásznalt, festéket?
Nem.
Nem mindent
kaptak?
Mindent
biztosítottunk. Amit nekik küldeniük kellett, egy portfólió a munkásságukról, egy életrajz és egy ajánlást a helyi paptól, a helyi művészeti egyesülettől, vagy szövetségtől. Tehát, hogy
budapesti
egy kicsit jobban.
Volt? Budapesti részre?
Nem, kifejezetten csak kárpát-medencei, azaz határon túli művészeknek hirdettük ezt meg.
Lehet, hogy jövőre bevonod őket, nem?
Elsősorban ez a program arra alakult, hogy segítsük őket, mert valahogyan a határon túli művészek egy része nem kerül helyzetbe, pedig az alatt az ominózus, most már azt mondom 70 év alatt, kialakultak olyan történelmi, olyan nagyszerű keresztény alkotók, akiknek az egész munkásságát, hát csak mondjuk Kuti Dénest említem, aki szovátai festőmű, hamarabb volt kiállítása Kínában, mint itt az anyaországban.
Ezért mondd
szóval,
valamit.
Ezért ez különösen...
Igen, hol volt Kínában? Pekingbe,
és egy nagyon-nagyon elismert, nagyon tehetséges művészről beszélünk. De még sorolhatnék másokat is. Tehát nekünk művészettörténészeknek, különösen az anyaországi művészettörténészeknek jobban oda kell figyelni, mert hogyha egy nemzetbe gondolkodunk, akkor a magyar kultúra szellemiségét mindenkinek meg kell érezni határon belül és kívül egyaránt.
Hát tudod, a kultúra összeköt.
Pontosan.
És ezt ki kell aknázni, ki kell használni teljesen. Na ugye azt mondtuk, hogy ugye ez a kiállítás november 22-ig lehet, ingyenesen látogatható, de maga az egész helyiség, az egész kiállítás és más jellegű, azok is ingyenesek, vagy regisztrálni kell?
Általában véve minden rendezvényünk ingyenes, de a kapacitásunk, a befogadó képességünkhöz képest érdemes regisztrálni akár az én saját e-mail címemen, akár a galéria telefonján. Mindent megtalálnak az interneten, a kedves rádióhallgatók, a figyelmükbe ajánlom.
Mi van még itt? Ugye lehet látni, ugye mondtuk, egy ilyen tulipános kollekció.
Hát a magyar nők, azok szívesen viselnek magyar motivumos öltözékeket. És én kifejezetten támogatom ezt az irányt. Szombati Klára, a tulipános műhelynek a tulajdonosa, megálmodója, az, aki gyönyörű, hát szürrátétes motivumokkal díszített őszi és téli kabátokat, valamint a nyári kollekciójából gyönyörű lemvászon szoknyákat, ruhákat, kabátkákat mutat be, és bemutató terme vagyunk, tehát minden héten, talán a keddi vagy a szerdai napokon lehet vele egyeztetni, és személyesen fogadja a hozzáérkező hölgyeket, urakat.
Nagyon fantasztikus. Na, de nem csak a visszanyúló művészetnek a felkarolója vagy, és a bemutatója, hanem a korunk divatjának is. Ez is most lesz nem sokára, azt hiszem.
Igen, épp holnap lesz.
Tehát pénteken, 18-án, és akkor hallják ezt a műsort a kedves hallgatóink.
Valóban, a Magyar Divatszövetség Vámos Magda vezetésével, aki az örökös tiszteletbeli elnöke a Magyar Divatszövetségnek, az ő szervezésében kerül sor egy rendhagyó divat bemutatóra.
Miért rendhagyó? Hát mert tudjuk, hogy a Magdit ismerjük.
Azért rendhagyó, mert most különleges alkotókat és nagyon sok alkotó tervezőt hívott meg, olyanokat, akikkel még vagy régen találkoztak az emberek, akikkel, vagy akikkel még egyáltalán nem. Tehát érdemes rá odafigyelni, de sajnos már teltházunk van, úgyhogy regisztrációt nem tudunk fogadni. Kérem, legyenek résen a legközelebbi alkalommal.
Nem veszitek fel, és nem játszottátok le, vagy játszátok le valahol, vagy feltöltitek valahova, hogy ott meg lehet nézni ezt a bemutatót?
Általában véve jön egy-egy videós, vagy egy-egy tévé, aki fölveszi, a Budaörsi TV szokott jönni, remélem holnap is érkeznek, és akkor a YouTube-ra föltölt, ezt meg lehet nézni, de talán a Magyar Divatszövetség honlapjára is föl vannak ezek töltve.
Én a Magdival dolgoztam, ugye a textil területen, ez jó, sokáig kalandoztam, és hát szívesen vettem mindig, és közösen is alkottunk sok mindent. Igazából egy nagyon figyelemre méltó és egy meghatározó ikon Magyarországon, úgyhogy jól választottál.
Valóban a divat nagyasszonya, azt kell, hogy mondjam. Én amikor megkeresett, most már évekkel ezelőtt az első ilyen divat bemutató lehetőségével, akkor én örömmel mondtam igent, hiszen a galéria...
Ő jött el.
És
nem mondjuk meg hány éves, de ő jött el.
És egy csodálatos személyiség, aki felismerte, hogy a galéria adottságai miatt egy kicsit benső intimebb módon lehet ezeket az alkotókat és a ruháikat bemutatni, hiszen a hátsó lépcsőházon föl tudnak menni a modellek, az első lépcsősoron az emeletről ünnepélyesen és szépen le tudnak vonulni a közönségen át, és újra föl. De hát az emberek között tudnak úgy vonulni, hogy egészen a közönségbe kerülnek. Szóval ez egy más jellegű divat bemutató.
Magdi nagyon ért hozzá, ez Coco Chanel után szabadon, én ezt mondom.
Pontosan.
Ez nagyon adja a hely ezt a lehetőséget, és gondoltam, hogy a Magdi ezt kihasználja. Mi van még, amire oda kell figyelni, ami még oda kiemelkedik? Hát lehet itt vásárolni is.
Valóban, a galériának van egy olyan része, ahol shop működik, azaz emléktárgyakat, ajándéktárgyakat vásárolhatnak a betérők. A jellemzően kerámiákat, hiszen az én édeszüleim Józsa János korondi fazekasmesternek a műhelyéből kikerülő csodaszép korondi kerámiák, legyenek azok zöldek, kékek, vagy sárga-barna zölddel festettek, natur színűek, ezekből látható és vásárolható mindig egy-egy kollekció, de befogadtam olyan iparművészeket is, akik különféle gyönyörű kézzel készített bőrműves táskákat, ékszereket készítenek, vagy éppen bőröveket, szóval különleges népművészeti és iparművészeti tárgyakat lehet nálunk.
Te magad egyedül zsűrized, vagy van valami melletted valami kurátor, aki segít ebbe?
A kuratóriumban van két olyan ember, akinek számítok a véleményére, Bába Szilvia, Dunapalota Non-Profit ZRT-nek az operatív igazgatója, a művészeti és operatív igazgatója ő, és Várajai Csocsán Jenő professzor úr, aki szociológus és művészettörténész egyaránt, tehát az ő véleményük sokat számít, de hát van egy 12 tagú tanácsadó testületünk is az alapítványban. Mindenféle területről, itt a népművészettől, a népzenéig, egészen a jogász szakmát lefedve tanácsadókra mindig is szüksége volt. Jogász, dr. Petneházi Judit az, akinek a véleményére. Különösen fontos akkor, amikor segíteni akarunk egy határon túli művészt, hogy azt a törvények hogyan engedik meg. Tehát erre is kitér a figyelmünk.
Mi az, ami még azt gondolod, hogy még belefér, és ezt mindenképpen meg akarod valósítani?
Hát én szívből remélem, hogy ez a galéria még tovább működhet. Ugye a fenntartással állandóan küzdünk, ezért gyakran pályázok, és a lehetőségekhez képest, hát szívből remélem, hogy ezt továbbra is meg tudjuk tenni, hogy azért ezeket a rendezvényeket, kiállítássorozatokat, előadássorozatokat továbbra is meg tudjuk rendezni. De hát új kiállítási anyaggal is készülök jövőre. Én azt gondolom, hogy csak a jó Istennek a kegyelme és a segítsége kell ahhoz, hogy mindaz, amit én elképzeltem, azt megvalósítani tudjuk. Most még a közeljövőben egy fontos eseményünk, október 24-én egy olyan konferencia, ahol kiemelkedő előadóink, Balog Zoltán
miniszter.
Volt miniszter úr lesz az egyik előadónk, vagy éppen Tóth Norbert, a Kárpát-Haza Galéria kurátora, még sorolhatnánk.
Mi is a címe ennek a rendezvény sorozatnak, ennek a konferenciának?
A konferenciának a témája, a tematikája az a kárpát-medencei alkotóművészek támogatása, csak természetesen más szemszögből, mint ahogy egy művész gondolja. Ennek sok oldala van, éppen ezért nagyon sok oldalú, sok rétű, sok területről érkező előadót hívtam meg, akik örömmel és szeretettel jönnek is a galériába.
Kik a hallgatók? Azokat meghívott külön, vagy jelentkeznek egy-egy témára?
Maguk a hallgatóság vagy a nagy közönség, az elsősorban a galériának a törzs látogatói, közöttük hirdettük meg ezt a lehetőséget, de meghívtuk a szakmát is, művészettörténészeket, művészeket, és természetesen olyan a kormány olyan vezetőit, akik érintettek lehetnek ezen a területen. Én szívből remélem, hogy el is jönnek, de a regisztrációt lezártuk, úgyhogy már ez is telt házas.
Sajnos nem lehet. Mondtad, hogy 80?
Hát most 100 főt regisztráltunk.
Hát mindig van egy kis lemorzsolódás.
Igen, éppen erre gondoltam, hogy 80-100 fő azért az ideális. És nem fér a galériába, annyi ülőhelyünk van, úgy szeretnénk, hogy tökéletesen jól sikerüljön minden, erre gondolván így történt a szervezés.
Judit, amikor elindultál, ugye Erdélyből jöttél, és a szüleid mellől, vagy a szüleid ott vannak, és te eljöttél, mi volt az, ami azt mondtad, hogy ez egy plusz, hogy neked ide kell jönni, és ezt meg akarod valósítani, és mi kellett ahhoz, hogy ezt meg tudjad csinálni, mert mondtad, hogy még az ajtó sem működött. Azon kívül, hogy de meg kell tölteni tartalommal, tárgyal, eszmével, értékkel,
pontosan.
Gondolatisággal.
Ez a legfontosabb, így van. Hát, hogyha visszagondolok, akkor olyan, mintha 1000 éve lett volna, és olyan sokat dolgoztam, de olyan sokat. De hát azt is érzem, hogy mindig örömmel tettem, és ez már fél siker, ha az ember szereti a munkáját, és örömmel teszi.
Nem fél, teljes.
Örülök, hogy így érzed, mert bennem is ez van.
Igen.
Minden esetre, amikor én elhatároztam, hogy az anyaországban és az anyaország szívében Budapesten akarok élni és dolgozni, akkor még gyerek voltam, 19-20 éves, tehát azt úgy kell elgondolni, hogy egy Erdélyben egy elszigetelt településen felnövekvő 19-20 éves, az nem olyan érettségi fokon van, mint itt a budapesti nagyvárosban.
15-16.
Igen, felnövekvő. Én egy nagy gyerek voltam.
Álmokkal.
Tele álmokkal. És mindig is a Jóisten segítségét kértem, hogy vezessen engem ezen az úton. Édesanyám nem akart elengedni, édesapám támogatta az elgondolásomat, mert ő érezte, hogy az, amit én a magyar nemzeti művészet területén szeretnék elérni, azt mégiscsak itt az anyaországban kell, hát úgymond, a csúcsra juttatni. A csúcson még nem vagyok, de igyekszem, és a Jóisten nem engedte el a kezemet.
Mi a csúcs? A siker csúcsa? Vagy mire gondolsz?
Nem a sikerre gondolok. Ez vagy van, vagy nincs, inkább az
alkotom.
Alkotásokban.
Így van.
Igen, arra gondolok.
Egy kicsit megtaláltuk, azt hiszem, hogy ennek az összhangját, ugye, mert én is alkotok, és azok máshogyan gondolkodnak. Tehát, hogy mi lesz nekem a siker, hogy ezt meg tudom csinálni, elértem. Lehet, hogy egy más számára, hát ez semmi, ezt én csak fél óra alatt meg tudnám csinálni, nem így van egyébként, abszolút.
Hát, aki így gondolkodik, annak meg kell próbálni.
Igen,
hát, csak utána lehet ítélkezni, hogy csak nyugodtan. Én akkor vagyok a legboldogabb, hogyha jönnek hozzám olyan vendégek, vagy ismerősök, aki kiderül, hogy nyugdíj után kezdenek el agyagozni, vagy éppen olajfestményt festenek, vagy akvarelleket, és kiderül, hogy egy csodálatos tehetségről van
erre
szó.
Erre nem gondoltál, hogy esetleg ilyen irányú tevékenységet is meghirdetsz itt a galériában?
A galériában hely van, adná lehetőséget, és a minőséget is, hogyha felügyeljük. Egyelőre még energiával nem bírom ezt a sok mindent. Tehát nagyon-nagyon nem szeretnék szétszabdalódni, de eljön még az az idő, amikor erre is sort kerítünk. Tehát nagyon sok ötletem van, ez is egy remek ötlet, tehát meg lehetne ezt is valósítani, és szívből remélem, hogy egyszer sikerül.
Mi az arsz poétikád? Zárjuk valami nagyon szép mondattal.
Hát, hogyha lehet úgy zárni, akkor az arszpoétikán Vasalbert szavai, hirdetem, hogy testvér minden ember, hogy egymásra kell leíjen végre egyszer, mert hiszek jóban, igazban és szépben, és a jó Istenben.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a hallgatóimnak a megtisztelő figyelmet. Önök a Szóla Rádió zárt tér, és benne a vendégem Józsa Judit. Elköszön önöktől Vári Magdi, Kecskeméti Jánossal, és legyen nagyon szép napjuk. Isten önökkel!